Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket így az online téren keresztül. Emeljük föl szívünket az ige szavával az Úrhoz. Keressétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok segítségül, amíg közel van. Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember. Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki. Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Örökkévaló Szent Isten, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálaadással emeljük fel szívünket ezen a mai délelőttön hozzád. Megköszönjük neked, hogy annak ellenére, hogy a templomban nem tudunk istentiszteletet tartani, de mégis így az interneten keresztül hallhatjuk a te szavadat, együtt lehetünk veled, dicsőítünk és magasztalunk mindenség Ura, mert tőled senki és semmi el nem választhat, és téged sem zárhat ki senki és semmi a mi életünkből és életterünkből. Mert te ott vagy mindig, ahol téged segítségül hívnak, attól ketten vagy hárman a te nevedben összejönnek. És Urunk, most így, a Szentlélek ereje által a te nevedben vagyunk együtt. Hozzád jöttünk, mert rád van szükségünk, hiszen olyan gondok, bajok vesznek minket körül, amikkel nem tudunk magunkban megbirkózni, de ismerünk téged, és tudjuk azt, hogy neked van mindenre megoldásod. Hisz amikor eljöttél testben erre a világra, hány és hány reménytelenségben élő ember közeledett hozzád, és kiáltott, és te ezt a kiáltást meghallottad, majd megkönnyörültél rajtuk, és meggyógyítottad a leprást, a bénát, megbocsátottad a nyomorult bűnösnek a bűneit, és új emberré tetted, és valami egészen újat kezdtél el velük. És hisszük, Urunk, hogy te ma is ugyanaz vagy, és mindazt, amit 2000 évvel ezelőtt megcselekedtél, azt ma is megteszed szent lelked és igéd által. Te látod, mi van a szívünkben, és kérünk, azt szerint szólj most hozzánk, vedd le rólunk a félelmet, szabadíts fel egy neked való új életre, ad, hogy a te szabadságodban tudjunk élni, és már ne kössön minket a gonosz, ne kössön a bűn, ne kössön a félelem, hanem tegyük azt, amit te kérsz tőlünk. Köszönjük, Urunk, hogy most és igédet kínálod, és rajta keresztül formálod az életünket, útmutatást adsz, hogyan dicsőítsünk, hogyan szolgáljunk neked, és add, Urunk, hogy ebben a helyzetben is legyen fontos a te országodnak a keresése, az elveszett lelkeknek a mentése. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint az megírva található, Pál apostol korintusiakhoz írott második levele, 6. fejezetének az első 10 versében. Tehát Pál apostol korintusiakhoz írott második levele, 6. fejezetének első versétől, így van megírva Isten igéje. Vele együtt munkálkodva intünk is titeket. Úgy éljetek, mint akik nem hiába kapták Isten kegyelmét. Mert ő mondja, a kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Íme, most van a kegyelem ideje, íme, most van az üdvösség napja. Senkinek semmiféle megütközést nem okozunk, hogy ne szidalmazzák szolgálatunkat, hanem úgy ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái, sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban, verésekben, bebörtönzésben, nyugtalan időkben, fáradozásban, átvirasztott éjszakákban, bőtölésben, tisztaságban, ismeretben, türelemben, jóságban, szentlélekben, képmutatás nélküli szeretetben, az igazság igéjével, Isten erejével, az igazság jobb és bal felől való fegyvereivel, dicsőségben és gyalázatban, rossz hírben és jó hírben, mint ámítók és igazak, mint ismeretlenek és jól ismertek, mint meghalók és íme élők, mint megfenyítettek és meg nem öltek, mint szomorkodók, de mindig örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint akiknek nincsen semmiük, és akiké mégis minden. Egy régi történet jutott eszembe, amely egy afrikai városban történt. Volt egy gym nevezető ember, akiről megfigyelték azt, hogy minden nap reggel az első útja egy templomba vezetett. De csak annyi volt, hogy éppen bement a templomba, aztán 2 perc múlva már jött is ki. És amikor bemegy, kijön, egyszer megállítják az emberek, és megkérdezik tőle, hogy Jim, hát te mit csinálsz a templomban? És akkor ő így fogalmazott, tudjátok, én egyszerű ember vagyok, nem tudok imádkozni, de bemegyek az Úr házába, és azt mondom, Jézus, itt van Jim. És utána elmegyek, és tudom, hogy ő meghallgat, és az történt később, hogy ez a Jim kórházba került. Nagy beteg volt, és a nővérek megfigyelték, és az orvosok, hogy az ember egészen más, mint a többi beteg. Sugárzik. Nem zúgolódik, panaszkodik, morgolódik, hanem megkérdezi a nővérektől, miben segíthet. Odafigyel és meghallgat más betegeket, és megkérdezték, mitől vagy te más, Jim, mint a többi? Egy panaszod nincs, nem jajgatsz, nem siránkozol, nem sajnálod magad. És akkor Jim azt mondta, én mindezt a látogatómnak köszönhetem. És akkor elcsodálkoznak, és megkérdik, hát Jim, neked eddig egyetlen látogatót sem volt. Nem jött hozzád senki. És akkor a Jim azt felelte, tudjátok, minden reggel eljött Jézus, megállt az ágyam mellett, és azt mondta, Jim, itt van Jézus. És ez nekem erőt adott, ez feltöltött, mert tudtam, hogy itt van velem. Igen, tulajdonképpen erről ír Pál apostol is, hogy vele együtt, hogy Jézussal együtt telik az élete, a napja, és tulajdonképpen, testvéreim, ez a 2 szó, vele együtt, Jézussal együtt, ez a hívő életnek a definíciója. Ha megkérdeznék, mit jelent tanítványnak, Krisztus követőjének lenni, akkor ebben a 2 szóban össze lehet foglalni. Jézussal együtt, vele együtt élni minden nap. Jézussal együtt menni az élet útján. Jézussal együtt haladni a keskeny úton, aminek van egy célja, az örök élet. Igen, vele együtt. És ebben benne van az is, hogy bizony nélküle. Ha nélküle megyünk, akkor magunkba vagyunk, nélküle nem cselekedhetünk és nem tehetünk semmit, ahogy Jézus mondta. Tehát Pál azt üzeni ezzel az igével, hogy vele együtt, hogy nekünk szükségünk van rá. És amikor sok nyomorúságot tapasztalunk az életünkben, és nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy azokat elterveztük, vagy ahogy szeretnénk, akkor jó végig gondolni, nem azért van-e ez így, mert nem vele együtt haladok. Nem azért alakultak úgy életem dolgai, mert nélküle megyek. Egyedül megyek. Talán azért, mert soha nem hallottam még róla, nem tudtam, hogy megszólíthatom, vagy egyszerűen már hallottam róla, de úgy gondoltam, Jézus elég csak, ha a templomban van jelen. A mindennapokban én nagyon is jól tudom, mit kell tennem, hogyan kell alakítani az életemet, vagyis elboldogulok én magam is. Igen, ez sokszor megkísért minket, elboldogulok magam is. Valahogy olyanok vagyunk, mint régen, gyerekek játszottak, és utánozták a gőzösnek a hangját, hiszen látták, hogy ott a hegyek, völgyekben megy a vonat, mondjuk így zakatol a vonat, és nem arról volt szó, hogy kit válasszunk, hanem arról, hogy megfigyelték, hogy amikor a vonat fölfelé megy, a domnak a csúcsára, akkor mintha azt mondaná zakatolás közbe, segíts, tolj meg, segíts, tolj meg. És amikor fölér, majd elindul lefelé, akkor vígan zakatol, és azt mondja, ha segítesz, ha nem is, elmegyek én magam is. És jó ezen elgondolkodni, egy egyszerű gyermek, megfigyelés, de nem igaz ez a mi életünkre? Nem így vagyunk mi sokszor, hogy amikor bajba kerülünk, segíts, mert most nem tudom megoldani. Egyedül képtelen vagyok felkapaszkodni a hegynek a csúcsára, és amikor fölértem, akkor még azt sem mondom, hogy köszi, hanem már zuhanok lefele, mert megy ez. Nem kell már itt segítség. És olyan jó Pál apostolt látni, hogy ő mindig Jézussal együtt megy. Az ő életében soha nincs olyan, hogy elmegyek én magam is, hanem mindig, ahogy itt írja, vele együtt munkálkodva, vagy lehetne úgy is mondani, hogy vele együtt összekapcsolódva, ráhagyatkozva megyek. Tehát Pál apostol mindig Jézussal együtt megy. Bárhol van, Jézus az ő erőforrása. Mert megtapasztalta azt, hogy Jézus nélkül elakadna az élete. De ha Jézus ott van, akkor van kiből, van honnan erőt meríteni. Tehát Pál apostol így szól, vele együtt munkálkodva. És ez azt jelenti, hogy már mielőtt ő Jézussal elkezdene munkálkodni, már Jézus munkálkodott az életében. Ugye a korábbi fejezetben leírja azt, hogy aki, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. Itt kezdődött az ő életében is minden. Hogy egyszer Jézus megállította a saját útján, és belenyúlt az életébe. De ez nem annyit jelentett, hogy egy-két korrekciót hajtott végre. Tehát ez nagyon fontos nekünk látni, hogy az Isten nem csak kiigazítást végez. Nem azt mondja, hogy alapjában véve jól éltek, minden rendben, csak vannak apró hibák. Itt egy-két szakadás, amit meg kell varni, be kell stoppolni. Nem erről van szó, hanem Isten azt mondja, hogy alapjaiban rossz az életünk. Alapjaiban rossz az életünk. És ezen nem lehet segíteni úgy, hogy itt-ott bekenem egy kis festékkel, megstoppolom, eltüntetem a repedéseket, hanem ezt az egészet újjá kell tenni. Új alapra kell helyezni. Ugye a hegyi beszéd végén pont arról szól, hogy valaki fölismeri azt, hogy Jézusnak az élete lénye, igéje, az az alap. És arra építi rá az életét, mint egy kősziklára. És akkor majd stabilan fog állni. Mert viharok lesznek. Lesz árvíz, zúg a szél, sok nehéz esemény, de hogyha sziklára van építve az életünk, a házunk, akkor stabilan fog állni. És ez történt Pál életében is. Az Úr belenyúlt az ő mindennapjaiba, és kiemelte abból, amiből volt, és sziklára állította, vagy ahogy ő mondja itt, újjáteremtette. Azt mondja, ha valaki Krisztusban van, új teremtés, a régi elmúlt, és íme újjá, új jött létre. Ez nagyon lényeges. Ha valaki Krisztusban van, ez a döntés a miénk. Igen, ez egy feltételes mód, ha valaki Krisztusban van, de ennek a döntése az enyém, hogy akarok-e új teremtés lenni, akarok-e Krisztussal egy újat kezdeni. És benne van a feltételes módban az is, ha nem vagyok Krisztusban, ha nem lettem új teremtés, akkor minden marad a régiben. Akkor nincs igazi változás az életemben. De hogyha engedem, hogy ő újjáteremtsen, akkor olyan új jön létre, amihez nincs fogható. Amit én nem tudok magamtól elővarázsolni, létrehozni, ez teljes mértékben az ő munkája. De a keresztény élet ez erről szól, ott kezdődik. Új teremtés leszek. Elkezd velem valamit Jézus. És innentől kezdve már az ő nyomdokában járok. Azt mondja Pál, hogy Krisztusért követségbe járunk. És itt nem csak őróla van szó. Ne gondoljuk azt, hogy Krisztus követének lenni az egyenlő Pál apostollal, vagy a többivel, vagy a lelkészekkel. Itt Pálról és a többi tanítványról, a gyülekezet tagjairól van szó, hogy amikor Krisztus átveszi az életünk fölött az uralmat, akkor az azt jelenti, hogy az ő követévé tesz minket. Megbízást ad. Az a feladatunk, hogyha mi már megbékültünk Istennel, Krisztus által, hívjunk erre föl másokat. Hogy mondjuk el, nézd, az a bajod, az életed igazi baja abból származik, hogy nincs békességed Istennel. Nem vagy vele megbékülve, nem ismerted meg, nem fogadtad elő szeretetét, kegyelmét, és nem ő irányítja az életedet. Hogy ellene tevékenykedsz, más irányba mész, vagy futsz előle, mint Jónás. Mert Isten valamit már lehet, hogy mondott neked, de te nem akartad. Isten már valahova küldött, de te azt mondtad, én oda nem megyek. Vagy úgy voltál, mint Jónás, dehogy megyek. Mert ha elmondom, amit rám bízott, akkor azok megtérnek. Akkor azok új életet kezdenek. És milyen szomorú, hogy sokszor pont az a hívők baja is, hogy nem akarják, hogy mások élete megváltozzon. Mert mi akarunk ragaszkodni a haragunkhoz. Olyanok vagyunk, mint Joáb, amikor megmondja Dávid, hogy kíméljétek meg Absalom életét. Ő azért sem. Mert ott van benne a bosszú és a gyűlölet. Fölgyújtotta a búzámat. Kirakott az ő közelségéből. Már nem számít rám. Már nem nekem adja a hadsereg parancsnoki tisztet, ha király lesz. Hát, bosszút állok. De nem ez a mi megbízatásunk. Nem a bosszú, a megfizetés, hanem az, hogy Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, hogy béküljetek meg Istennel. Ez van ránk bízva, a megbékéltetés szolgálata. Mert testvéreim, sokszor ott van bennünk, és az emberekben olyan jó lenne, a béke lenne a földön. Ha az emberek szeretetben élnének egymással, de anélkül nincs esély rá, hogy minden ember megbékülne Istennel. Ha kihagyjuk Istent, nem tudunk egymással se megbékülni. Nem tudunk ezért munkálkodni. És Pál ezt írja, hogy igen, vele együtt, munkálkodva. És ez azt jelenti, hogy Pál ezeknek az embereknek viszi az evangéliumot, tulajdonképpen együtt megy Jézussal. Tehát vele együtt. Jézus nélkül Pál élete nem érne semmit. Nem lenne az, aki valójában. Ugye együtt megyünk, mert az ő életének, ige hirdetésének akkor van ereje és hatása, ha Krisztus vele megy. És vitte nekik az evangéliumot, ennek az evangéliumnak élet átalakító ereje volt, ezek az emberek hitre jutottak, és elkezdtek növekedni a hitben, és Pál most azt mondja, intünk is titeket. Tehát van, amikor ugye arról van szó, hogy az evangéliumot, a jó hírt meg kell ismertetni, és amikor ezt megismerik, akkor van, hogy inteni kell. Vagyis terelgetni a helyes irányba. Rámutatni arra, hogy mi az, ami nem igeszerű az életünkben. De ezek az emberek korábban pogányok voltak, különféle bálványkultuszhoz tartoztak, és időnek kellett eltelni, amíg ezek a régi szokások kikerültek az életükből. És ehhez arra van szükség, hogy Pál terelje, alakítsa őket, rámutasson arra, ami nem jó, ami nem áll meg az ige mérlegén. Hisz mindez azt is jelenti, hogy Pál az Isten igéjét állítja oda mércének. Tehát hívőnek lenni a mindennapokban azt jelenti, hogy Isten szava a mérce. Az alapján tudom lemérni, hol tartok. Honnan indultam, hová jutottam. Az ige mutatja meg az irányt. Intünk is titeket, úgy éljetek, mint akik nem hiába kapták Isten kegyelmét. Úgy éljetek. Tehát tulajdonképpen a keresztény élet, a krisztusi élet, az egy életforma. Néha erről megfeledkezünk, néha azt gondoljuk, hogy ez csak elmélet, és annyit foglal magába, hogy elmegyünk az Isten tiszteletre, esetleg az egyházban tevékenykedünk egy kicsit, megcsináljuk azt, amivel megbíznak, néha kezünkbe vesszük a Bibliát. Tehát gyakorlatilag a hívő életet az egyház falain belől képzeljük el, vagy a templom falain belől, és amikor kilépünk onnan, nem mindig látszik, hogy mi kihez tartozunk. És Pál pedig arról beszél, hogy úgy éljetek, ezt helyezi a szívükre, hogy az a kegyelem, amit kaptatok, az az új élet, az az új teremtés, amikor kiléptek az Isten tiszteletről, az meglátszódjon az életetekben. Mert tulajdonképpen az Isten tisztelet az alapozás, az igei alapozás, és amikor kimegyünk, jön a gyakorlat. Hogy amit megtanultam, azt meg is éljem, azt alkalmazzam, hogy az igéhez igazodjak, vagyis hogy látszódjon meg a mindennapokban, hogy én Jézus Krisztusnak tanítványa vagyok. Tehát ez fontos és hangsúlyos, hogy ezt ugye komolyan vegyük. És ezen el kell gondolkodni mindenképpen, hogy valóban hogyan is élek én? Hogyan élek a minden napokban, vasárnaptól vasárnapig? Hogyan élek otthon a családban? Hogyan élek a munkahelyen? Hogyan élek kint az utcán, bent egy teremben? Úgy, mint Jézus tanítványa. Hogy ott, ahol tartózkodom, sugárzik-e belőlem a Krisztushoz való tartozásnak az ereje? Látszódik-e az, hogy ez az ember különbözik? Ez az ember más. És ha megkérdezik, miért más, akkor tudom-e azt mondani, mint Jim, azért, mert itt van Jézus, mert eljön hozzám minden nap, amikor csendességet tartok. Amikor kinyitom a Bibliámat, akkor átélem, hogy Jézus megszólal, és azt mondja, itt vagyok. És testvéreim, most, amikor talán ott van bennünk a keserűség, meg az zúgolódás, miért nem lehet templomba menni, de ott van-e bennünk ennek ellenére az a hálaadás, hogy Isten akkor is itt tud lenni. Amikor kinyitjuk a Bibliánkat otthon, vagy bekapcsoljuk az élő közvetítést, vagy más igehirdetéseket meghallgatunk, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy ezeken keresztül az Úr belép a mi otthonunkba. És azt mondja, itt vagyok. Hát ne félj! Engem nem lehet a templomba bezárni, engem nem lehet a mennybe se likvidálni, elküldeni, hanem én itt vagyok. És azon múlik, hogy hallod-e a hangomat, és odafordulsz-e hozzám, és figyelsz-e arra, amit mondok. Mert hogy is folytatja Pál? Úgy éljetek, mint akik nem hiába kapták Isten kegyelmét. Mint akik nem hiába kapták Isten kegyelmét. Mit is jelent ez, hogy hiába kapni az Isten kegyelmét? Azt jelenti, hogy kapok valamit, ami ott van rendelkezésemre áll, de nem élek vele. Azt jelenti hiába kapni, hiába venni, hogy megkaptam, ott van, de hiába van ott, mert nem használom. És így nem jelent a számomra semmit. Úgy az jutott eszembe, hogy az egyik jézusi példázatban olvasunk arról, hogy egy ember kimegy a szántóföldre, hogy szántson. És egyszer csak nagy megdöbbenésére egy hatalmas kincset talál a földben, és akkor úgy dönt, hogy visszatakarja, elmegy haza, eladja mindenét, aztán megveszi azt a szántóföldet, hogy övé legyen a kincs. De ehhez, testvéreim, nem volt elég megtalálni a kincset? Nem volt elég újjongani, hogy jaj, mennyi aranyat, ezüstöt, drága követ találtam, hanem meg kellett venni. Mert ha nem veszi meg, nem ér vele semmit. És testvéreim, Isten ideadta a legnagyobb kincset, Jézust. És őt be kell hívni az életünkbe. Mert ha nem tesszük, akkor hiába jött el az én számomra. Igen, olyan dolog ez, mint amikor elmegyünk az orvoshoz, elmondjuk a problémánkat, az orvos megállapítja, mi a baj, és felírja az orvosságot. De ha az orvostól eltávozva nem váltom ki a receptet, és nem szedem be az orvosságot, hiába írta föl. Mert nem fog nekem használni. És így van ez, hogy hiába terítik meg az asztalt, ott van az étel, ha én azt nem fogyasztom el, az az étel nekem nem fog használni. És így van, testvéreim, hogy amit Isten ad nekem az ő igéjében, ha nem élek vele, ha nem veszem kézbe a Bibliát, mert csak ott porosodik a polcon, és esetleg büszke vagyok rá, hogy a dédapámtól maradt rám, vagy még régebről, és ma már nehezen érthető nyelven olvashatnám, és meg tudom mutatni, micsoda érték, de ha nem olvasom, ha nem élek vele, akkor hiába van, akkor nem használ semmit, mint ahogy a fuldoklónak sem használ semmit, az a mentőöv, amit bedobnak, ha azt nem ragadja meg, bele fog fulladni a vízbe. És Isten azért adja az ő segítségét, azért adja a Bibliát, hogy megragadjuk, olvassuk, éljünk vele. Mert az Isten szava nem egy régiség a sok közül, hanem az élet szava. Az élet szava, ami hogyha bekerül az életünkbe, akkor életet ad, akkor feltölt. Tehát nagyon lényeges, hogy ne hiába vegyük a kegyelmet, ne hiába vegyük Isten ajándékát, hanem éljünk is vele. Tehát használjuk. És mit jelent ez, hogy élni az ígével? Így mondja Pál, hogy a kegyelem idején meghallgattalak, az üdvösség napján megsegítettelek, íme most van a kegyelem ideje, most van az üdvösség napja. Tehát mindig, amikor az Isten szól, mindig, amikor ige közelbe kerülünk, most van a kegyelem napja, most, mondja Pál apostol. Nem holnap, nem később. Most, amikor hallasz egy ige hirdetést, akkor gondold meg, hogy most van az a nap, amikor Isten keres, amikor találkozik veled, amikor meg akarja fordítani az életednek a menetét, amikor meg akar segíteni. Most. És ezt a mostot mindig ő kínálja. Ezt nem én határozom meg. Tulajdonképpen hasonló ez ahhoz, mint amikor a nagy üzletek mindig elkészítik az akciós listájukat, és azt kiküldik az embereknek, és meg van határozva két dátum. Meg van határozva, hogy október 25-től 31-ig érvényes. És addig, ha elmegy valaki az üzletbe, azt az árut kedvezményesen megvásárolhatja. De ha napokkal később megy, már nincs a kedvezmény. Már nem lehet elérni azon az áron azt az árut. És a most ez azt jelenti, hogy Isten, amikor most kínálja, ne halogass, mert nem biztos, hogy holnap is elérhető a számodra, mert nem tudjuk, hogy meddig tart az életünk. Nem tudjuk, mikor jön vissza az Úr, nem tudjuk, meddig újítja meg számunkra a lehetőséget. Ezt mondja most. Úgy elém jön, hogy mennyire ráhangolódott erre a mostra Bartimeus és Zákeus. Jézus halad Jeruzsálembe, Jerikon keresztül. És ez a két ember eljutott oda, hogy szeretne új életet. Zákeus szeretne meggyógyulni az addigi bűnös Isten nélküli életéből. Bartimeus meg szeretne újra látni, mert mindketten hallottak arról, hogy Jézus meg tudja tenni azt, amire vágynak, amit kérnek. És amikor Jézus Jerikóhoz ér, Bartimeus elkezd kiabálni, Jézus Dávid fia, könyörülj rajtam. És vannak, akik úgy látják, ugyan Bartimeus ne kiabálj, ezt a te ügyedet el lehet halasztani későbbre. Ez ráér. Jézus most azért megy, hogy átvegye Jeruzsálembe a hatalmat, király legyen, és ha majd a trónon ül és elrendezi az ország dolgát, majd bejelentkezhetsz hozzá konzultációra, ráér ez. És Bartimeus nem ment ebbe bele, hanem tovább kiáltozott, és kérte Jézust, hogy könyörüljön rajta. És az Úr látást adott neki. Megadta azt, amije nincs. Mert neki ma is hatalma van, hogy az életünket átalakítsa. Hatalma van arra, hogy meggyógyítson, fölemeljen, reménységet adjon. És azt akarja, hogy mi se adjuk föl, kiáltsunk. Azt akarja, hogy ne a problémákra nézzünk, vagy ne mások véleményére. Ne ahhoz igazodjunk, mit mond a környezetünk. Hát ha Bartimeus is a körülötte levő emberekre hallgat, vak marad. Miért? Mert Jézus nem jött már vissza Jerikóba. Meghalt Jeruzsálemben a kereszten. Tehát fontos, hogy tudok-e mindig fölfelé tekinteni, Jézusra nézni, őrá hallgatni. Vagy ahogy Pál a 4. fejezet végén írta, hogy mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Jézusra, az Isten mennyei országára. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Tehát ez nagyon lényeges, hogy amikor sok nyomorúság vesz körül, mire nézek? A nyomorúságra, a saját lehetőségeimre, vagy korlátaimra, vagy a világ lehetőségére, és az embertől várom a megoldást, hogy azt mondom, én fölfelé nézek. Én a láthatatlanra nézek. Az Isten világára tekintek, mert tudom, hogy Isten lehetőségei sokkal nagyobbak, mint az enyémek, vagy ennek a világnak a lehetőségei. Vagy visszautalhatok a múlt vasárnapi igehirdetésre, Dávid életére, amikor menekülnie kellett Jeruzsálemből, mert Absalom királynak kiáltották ki, akkor bízott abban, hogy majd Isten visszahozza őt, és majd Jeruzsálembe újra bemehet az Úr házába, hálát adhat, vele lehet, dicsőítheti őt. Tehát Dávid is, meg Pál is túlnézett a láthatókon, és mindig Isten hatalmára, erejére, lehetőségére tekintett, és így tekintsünk mi is arra, így figyeljünk arra. Aztán, hogy most van a kegyelem ideje, most van az üdvösség napja, hogy Pál ezt leírja, nem csak az szólított meg, hogy milyen csodálatos lehetőséget kínál nekünk az Úr a mostban, a mában, és ezt ne halogassuk, ne tegyük későbbre, hanem azt is a szívemre helyezte, hogy az Úr gyermekeinek pozitív üzenetük van. Pozitív üzenetük van. Vagyis a hívő ember az tud mást mondani, mint a nem hívő ember. Ugye, amikor baj van, a nem hívő ember fél, és ezt a félelmet adja tovább. A nem hívő ember reménytelen, és úgy gondolja, hogy el fog veszni, itt nincs semmi megoldás. A hívő embernek van más megoldása. Úgy elém jött, és mindig jó, hogyha figyeljük az Úr Jézust. A tanítványok ott voltak a viharban, és bizony nagyon nehéz helyzetbe jutottak. Úgy tűnt, hogy el fognak süllyedni, és véget ér a Jézus követés, véget ér az a szép, reményteljes jövendő, amit gondoltak. És amikor már teljesen oda van minden reményük, eszükbe jut Jézus, oda mennek hozzá, így szólnak, Uram, nem törődsz azzal, hogy elveszünk, ments meg minket. És akkor Jézus a viharban megszólítja őket, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Micsoda üzenet. Nem azt mondta Jézus, hogy még egy utolsót imádkozzatok, gondoljatok a családra, vége, jót akartam, de itt már én se tehetek semmit. Testvéreim, ez a plusz, hogy Jézus odajön, hogy itt, amikor emberileg már úgy látjátok, hogy nincs segítség, akkor bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Ha én itt vagyok, bíz, van segítség, van reménység, és ez a hívőkre bizatott, hogy mi bele tudjuk-e mondani ebbe a világba, hogy bíz Jézusban. Ne csupán az emberben, sőt, elsősorban Jézusban. És a Jézus ott van, van remény, van megoldás, van jövő. Vagy milyen nagyszerű, amikor Pál Rómába utazik, és viharba kerül. Hát nem a vihar a nagyszerű, hanem az, hogy mindenki úgy látja, hogy itt már nincs esély a túlélésre. Olyan helyzet, nincs esély, kimondják mindenki, a szakemberek, Pál is tudja. És akkor Pál elcsendesedik, és Jézus megszólítja őt, és azt mondja, hogy neked bizonyságot kell tenned a császár előtt. Minden utast neked ajándékozok, és ezt elmondja. Nem azt mondja nekik, hogy hát igen, mit lehet tenni? Látjátok, milyen rettenetes ez a helyzet, milyen rettentő ez a világ. Maszkba kell közlekedni, megöl a vírus, nincsenek ellenszere. Tudjuk-e azt mondani, hogy Jézus azt mondta, ne félj! Ne félj! Ne félj! Én veletek vagyok, én itt vagyok, csak hívjatok. Én tudok segíteni, tőlem várjátok. Bízzatok, tőle kérjetek és várjatok segítséget, és Pál még hozzáteszi azt is. Én hiszek Istennek, hogy úgy lesz, amint mondta. Mennyi ígéretet elolvasunk, és tudjuk azokat úgy kezelni, hogy hiszem, hogy amit ő megmondott, azt megteszi. Az úgy is lesz, mert testvéreim, az ige, az ma is ugyanaz. Jézus ma is ugyanaz. Az igének ma is ereje van. Az ige ma is hat. Isten szava ma is hat. Úgy, ahogy aztán Pál sorolja, milyen nehéz helyzeteken kell keresztül menni, verés van, börtön van, mert a tanítvány élet nem csak annyi, hogy minden szép és nagyszerű, hanem jelenti azt, hogy vannak próbák, nehéz helyzetek, pontosan azért, hogy meglátszódjon, hogy mi van a szívünkben, hogy bízunk-e az Úrban, merünk-e ráépíteni, és ő mit mond, hogy igen, börtönben, fáradozásban, verésben, szorongattatásban is az Istennek az erejére tudunk építeni. Tehát nem a magam erejére, hanem az igazság igéjével, Isten erejével haladunk előre. Hogy fel tudjuk-e mutatni, hogy igen, az ige, az Istenben való hit, az erőforrás. A hívők nem azért tudnak előre haladni, mert ők jobban meg tudják oldani magukban a problémát, hanem azért, mert van egy erőforrásuk. Rá vannak kapcsolódva, és ez az erőforrás Jézus. És amikor már elsüllyednénk, úgy látjuk, hogy elveszünk, akkor tudjuk, hogy van kibe kapaszkodni, van kit segítségül hívni. Hát adja az Úr, hogy így töltekezzünk föl, tapasztaljuk meg az ő hatalmát, erejét, és kérjük, hogy ez az ige úgy munkálkodjon bennünk, hogy amikor kilépünk az Isten tisztelet idejéről, akkor úgy is tudjunk élni, hogy látszódjon, hogy mi övéi vagyunk, hogy másabb legyen az életünk, mint azoké, akik nem őt követik. És tudjuk elmondani, hogy nézd, most van az idő, hogy az Úr keres, vár, hív, hogy ne féljetek, ne adjátok föl, mert Jézussal van élet, van üdvösség, hiszen azért jött, hogy meghaljon helyettünk a kereszten. És azért halt meg, hogy többé ne önmagunknak éljünk, hanem ő neki. Adja az Úr, hogy ez így legyen, hogy ne magunknak éljünk tovább, hanem az ő dicsőségére imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy ma is adtad nekünk ezt az égét. Olyan jó látni mindazt, amit elvégeztél Pál apostol életében. Olyan jó, ahogy ő leírja azt, hogy veled együtt munkálkod, vagy ő hozzád tartozik, tulajdonképpen ott élsz a szívében, a lényében, és nem is tud nélküled sehova menni, nem tud tőled már elszakadni, mert úgy látja, hogy ha nélküled menne, már nem volna teljes ember. És Uram, végezz ezt el bennem és bennünk, hogy mindig veled együtt menjünk, hogy soha nem nélküled, hogy semmit ne akarjunk te nélküled tenni, hogy átéljük, hogy nélküled már nem is lennénk teljesek. Urunk, add, hogy valóban így összeforjon veled a szívünk, és mindig arra figyeljünk, hogy mit is akarsz te általunk cselekedni. Bocsáss meg, hogy gyakran csak magunkra nézünk, hogy mi vagyunk a lényeg, mi történik velünk, nagyon érzékenyek vagyunk a minket érintő problémákra, és sok esetben ilyenkor elfelejtünk felfelé tekinteni. De köszönjük, hogy te most lenyúlsz, és átformálod a szívünket, hogy már nem magunknak éljünk, hanem neked. Ne az legyen a legfontosabb, hogy mi történik velem, hanem hogy mit akarsz te rajtunk keresztül véghez vinni. Úgy, ahogy Pál apostol is mennyi nyomorúságon keresztül vitte az evangéliumot, de soha nem fordult vissza. Nem az volt az érdekes, hogy ő börtönben van, fizikailag szenved, hanem az, hogy tudta, hogy az embereken csak te tudsz segíteni. Hogy az emberek azért kerülnek nehéz helyzetbe, azért romlik el az életük, mert nélküled élnek. Uram, add, hogy ma is tudjunk rólad bizonyságot tenni, merjük elmondani, hogy te vagy a megoldás, merjük azt mondani azoknak, akik elkeserednek, félnek, reménytelenné válnak, ne féljetek, mert itt a segítség Jézusban. Csak meg kell ragadni, hogy ne hiába legyen itt az evangélium, hanem ragadjuk meg, éljünk vele, fogadjuk be, engedjük, hogy új emberré tegyen minket a feltámadott és élő Jézus. Urunk, így a te kezedbe tesszük gyülekezetünket, mindazokat, akik otthonaikban vannak, akik betegségekkel küszködnek, add, hogy megtapasztalják a te hatalmadat, erődet a betegség fölött is, és tudjanak dicsőíteni ott a maguk helyén, talán fájdalmakkal együtt, de elmondani, hogy belőled merítenek erőt, hogy te teszed őket türelmessé, te teszed őket sugárzóvá. És Uram, akit úgy látsz, annak adj gyógyulást, mert Uram, te hatalmasabb vagy minden nyomorúságnál. Olyan jó, hogy láthatjuk, hogy te minden bajból ki tudsz minket menteni, és hogy vessük beléd egyedül a bizalmunkat, hogy nem másban, csak benned bizakodjunk. Kérünk így, Urunk, te légy az egyedül élőkkel, te légy, Urunk, aki ma is azt mondod, ne félj, itt vagyok, amikor talán némelyek átélik, hogy el vannak választva szeretteiktől. Uram, hadd tapasztalják meg a te látogatásodat. Hadd éljék át, hogy nincs ennél nagyobb, nincs ennél fontosabb, és hadd nyíljon meg az életünk ajtaja előtted. Mert te, Uram, a rosszat is jóra tudod fordítani. Így könyörgünk a házaspárokon, családokon, gyermekeken, eléd visszük egyházunkat, népünket, könyörgünk mindazokért, akik most hallják a te szavadat, Uram, hogy most, amikor a te szabad hallják, ne keményedjen meg senki szíve, hanem mindenkié nyíljon meg előtted. Köszönjük, hogy meghallgatsz, és eléd visszük ezt az egész világot is. Kérünk így, áld meg a mi életünket, és hallgass meg imádságunkat. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Hirdetem a testvérek számára, hogy a ránk következő héten, kedden és csütörtökön a hétközi bűnbánati istentiszteletekről majd hanganyagot fogunk feltenni a misszió honlapjára és a Facebook oldalra. Szombaton, október 31-én a reformáció alkalmából pedig online istentiszteletet tartunk este 6 órától. Vasárnap délelőtt 10:30-től szintén online istentiszteletet tartunk, amelyen a reformáció ünnepe alkalmából úrvacsorai közösségben is részünk lesz, és szeretettel kérem a testvéreket, hogy az otthonaikban készüljenek erre az alkalomra, készítsék elő a szent jegyeket, hogy együtt tudjunk hálát adni az Úr megtöretett testéért, kegyelméért.